A mai témánk tehát a házastársi magatartás problémáival foglalkozik. Ezt érintenénk, ezt járnánk valamennyire körül. Ugye a cím egyben utalás is arra, hogy mi legtöbbször a szétválások a házastársak közötti küszködéseknek a leggyakoribb oka, a magatartási problémák, a házasfelek magatartásának a problémája, hogy ott fogható meg, ott ragadható meg leginkább a dolog lényege. Sokszor teszik fel azt a kérdést, hogy talán társamat rosszul választottam meg, és jóval kevésbé teszik fel azt a kérdést maguknak az emberek, hogy mit tettem azért, hogy a társamnak megfelelő társa lehessek én magam. Szóval nagyon sokszor probléma jelentkezik a házasfelek között a magatartásuk problémája, a problémás magatartásuk miatt. Nem tudom, hogy helyén valónak látjátok-e megállapítást, de biztos, hogy nem igazán sokan gondolkodnak azon, hogy miért is válik számukra teherré a másik ember, miért is jut oda egy házasság, hogy sajnos sokszor a válláson gondolkodnak, a szétválláson, mert elviselhetetlenné válik az együttélés. De az ember úgy feltenné szívesen a kérdést, hogy hát hol is hibázza el két ember az egymással való szeretet kapcsolatát, amit bizonyára nagy odaadással, örömmel, reménységgel vállaltak fel a kezdetek kezdetén. Hát mi az, amivel lehet sajnos elérni azt, hogy végül a szétválláson gondolkodjanak? Valószínűsíthető, hogy itt leginkább a hozzáállással és a nem megfelelő magatartással lesz a probléma. Ugye már utaltunk rá, hogy jobbára magatartásunk hibái ott mutatkoznak, hogy nem találjuk meg a helyünket, a szerepünket a családban, a kettőnk kapcsolatában és a gyermekénkhez való viszonyulásunkban sem, és még abban is, hogy nem tudjuk kezelni megfelelően a konfliktusokat. Azokat, amelyek a társam által képződnek, a társam másságából fakadnak, és azokat sem, amelyek a külső hatásoknak köszönhetően érnek bennünket. Nincs igazán konfliktus kezelő képességünk. Bizonyára ezt máshol, más összefüggésekben is hallottátok már. Nem egyszer önmagunkon le tudtuk ellenőrizni, hogy milyen gyorsan belecsavarodunk egy helyzetbe, hogy más nem mondjak. És csupán arról van szó, hogy gyenge már ahhoz az elménk, gyenge az idegrendszerünk, hogy megfelelően feltaláljuk magunkat egy helyzetbe. Ahogy szokták mondani, úgy, mint ahogy amint a cica mindig talpra esik, mi is valahogy tudnánk megragadni egy helyzetnek azt az oldalát, amivel ki lehet belőle emelkedni, és nem még jobban bele zuhanni, bele fáradni a dolgokba. Hát miért is adódnak problémák két egymást szeretni akaró ember között, akik együtt élésre rendezkednek be a házasságuk elején, hamarosan erőfeszítéseket tesznek, hogy saját otthonuk legyen, 4-5 év alatt vagy 10 év alatt összejön végre az a saját otthon, és ugye ez a kritikus 10 esztendő, amire azt mondják, hogy utána, vagy ez alatt történik meg a válások legtöbbje. Megvan a közös otthon, addig volt egy nagy közös gürcölés, és az volt a közös cél, hogy ezt összehozzuk, és amikor ez megvan, mintha minden elfelejtődne, és minden szétesne, tönkre megy a házasság. Nagyon egyszerűen magyarázza meg számunkra a Biblia, hogy miért van probléma az emberi kapcsolatokkal, így a házasságban lévő emberi kapcsolatokkal is. Egyszerűen a bűnesethez vezet bennünket el. Megmutatja azt, hogy a bűneset során megváltozott az egymáshoz való viszonyunk, a házasságban is torzulás állt be. Ugye ezt a kifejezést használja Mózes a első könyve, a 3. fejezetében a Biblia, hogy a férfi uralkodik majd az asszonyon, a nő pedig epekedik a férje után. Biztosan jól emlékeztek ezekre a kifejezésekre. Hát mit is jelent ez, hogy hogyan is sérül kettejük viszonya, ezt egy kicsit szeretném most részletezni. Ugye a férj uralkodásán mit értsünk, ezt lehet, hogy nem nekem kellene elmondani, hanem a feleségemnek, vagy a jelenlévő feleségeknek. Testhez állóbb lenne számukra, de hát megpróbálok őszinte lenni a férfi társaim nevében is, így könnyebb a terhet viselni, hogy nem egyedül rám jellemző. Ugye a férfire alapvetően az jellemző, hogy elismerést várna, hogy tiszteletet vár, hogy hogy a férfi úgy uralkodik a feleségén, hogy hatalmaskodik rajta, vagy a gyermekein is, hogy megköveteli szinte, hogy parancsszóra az ő szavára azonnal engedelmeskedjenek. Ez a fajta uralkodása jellemző. Szereti első helyre tenni magát, ez a király a családban, amikor az apa ül egy nagy trónon, és mindenki körülötte leborulva hódol neki. Ugye valóban jól mutatja a férfiúi szívnak a hajlamait, a hajlandóságát, hogy előttünk meg kell hódolni. Nekünk be kell hódolni. Mi férfiak ezt megkívánjuk mindenkitől, a szeretett feleségünktől is, és gyermekeinktől is. Szeretjük magunkat az első, a legmagasabb helyre tenni. Szeretjük fontosnak látni, ami nekünk fontos, és mások számára is azt tesszük kötelező, hogy az legyen fontos nekik, ami nekünk fontos, és ahhoz igazodjanak, amit mi törvénynek szabtunk. Szeretjük, ha velünk foglalkoznak. A női hiúságról nagyon sokat beszélünk, a férfi hiúságról nem divat beszélni, pedig nem hiszem, hogy sokkal kisebb lenne, mint a női hiúság. Csak mi nem úgy jelenítjük meg esetleg, nem a külsőnkön jelenítjük meg. Szóval a férfi uralkodásában ennyit, uralkodó hajlamát ennyivel szeretném érzékeltetni. A férfi tehát szeretné, ha fontosnak érezhetné magát. Szeretné emögött, az uralomvágy mögött ez az érzés lehet, hogy fontosnak tartja magát, fontossá szeretne lenni a társa előtt. Most hadd szűkítsem le mindvégig erre a kapcsolatra csupán a magatartásunkat. Szóval fontosnak szeretné érzi magát, és ez a fontosság érzet az diktálja, hogy mindenkitől tiszteletet akar követelni. Ugye? Mindenki felett uralkodni, és ezért mindenkitől megkívánni a tiszteletet. A férfit valahogy így lehetne, a férfi hozzáállását összefoglalni. A nő elpekedésén mit kell értsünk, mit lehet érteni? Ugye a nők is szeretik kisajátítani a maguk módján a férjüket. Csak az övék legyen a férj, a munkájuk és mindenük és minden más, nem csak a többi nőhöz képest legyen az első, legyen ez a feleség az első a férje számára, hanem minden dologra nézve első helyen legyen a feleség, amiben persze sok igazság van. Szeretné a feleség a férjtől érzelmi, anyagi támaszt kapni, támogatást kapni. Szeretné folyamatosan ő is az elfogadást érezni a férje részéről. Szeretne figyelmességet kapni a férjétől. Szeretne segítséget, testi és lelki, vagy anyagi és lelki segítséget kapni a férjétől. És ebben sok helyes momentum van, de ezt majd ha megfigyeljük, hogy hogyan fejeződik ki egy torzult kapcsolatban, akkor látjuk, hogy ebben mennyi eltúzás van ugyanakkor jelen. Szóval a feleség epekedését egyfajta biztonság vágyal szeretné megerősíteni. Szeretné, hogyha ezt a férfihoz való kötődését, a férje a biztonság érzetet keltve benne megnyugtatná, megoltaná, és folyamatosan, mintha azt sugalná a férjének, hogy bizonyíts nekem, hogy te szeretsz engem. Bizonyára, hogy mondom, talán erről is tudnának a feleségeink beszélni, de a női lélekben, a feleség lelkében, mintha ez lakozna, hogy ki, folyamatosan visszaellenőrzi a férjét, hogy te mennyire szeretsz engem. Mennyire vagyok fontos számodra, mennyire fejezed ki a szeretetedet irántam, és én attól függően érzem magam biztonságban. Ő a szeretetre teszi a hangsúlyt, a nő, a feleség, a szeretetre teszi a hangsúlyt. Neki ez a fontos, hogy ez a biztonság érzete, ez diktálja, hogy bizonyítassa a férjével azt, hogy szeress engem. De sajnos két önző ember nem igazán tudja megadni ezt egymásnak. Az egyik a tiszteletet kívánja, durván, eltorzítottan, a másik a szeretetet kívánja, epekedve, egyoldalúan, érzelmi töltettel. Mit érez a férfi a felesége részéről? Mit érez az a férfi, akinek a felesége nem tudja betölteni a maga szerepét? Nagyon sokszor azt kapjuk mi férjek a feleségeinktől, hogy meg akartok bennünket változtatni. Hogy elmondjátok, hogy mi a probléma velünk. Ez meg az, ezt nem szeretem nálad, vagy ezt nem tartom jónak az életedben, azt nem tartom jónak az életedben. hogy a feleség folyamatosan meg akarja változtatni a férjét. Nagyon sok lány úgy vállalkozik házasságra, hogy majd mellettem megváltozik. Épp a közelmúltban is elindult egy kapcsolat, és meglehetősen aggodalmakat szült bennem, és ki is fejeztem az egyik félnek, és hát nem szereztem érdemjegyeket ezzel magamnak, de valahogy az, attól féltem őket, hogy, vagy főleg a női szereplőt, hogy ő is ebbe az általában nők számára állított csapdába esik bele, hogy majd mellettem megváltozik. Aztán mikor rájön arra, hogy mellette is ugyanaz maradt a férje, akkor folyamatosan kifejezi, hogy milyen irányba kellene változnia, nem? Hogy ezt kérem tőled, azt várom tőled, ilyen legyél, olyan legyél, amolyan legyél. Feri bácsi ezt úgy mondja, hogy a férje állandóan úgy érzi magát, hogy nem vagy nekem oké. Nem vagy nekem oké. Jó megfogalmazás. Valami baj van veled, és a férj azt érzi, hogy engem igazából nem tisztel a feleségem. Ugye a férj kifuttattuk oda, hogy az uralkodás vágyában megjeleníti azt, hogy engemet mindenkinek tisztelnie kell, még a feleségemnek is. És pont azt kapja vissza a feleségétől, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, nem vagy oké, nem tisztellek. Így éli meg a férje a viszony. Ennek következtében aztán a férj nem érezheti magát fontosnak a felesége mellett, és milyen viselkedéssel reagál, vagy még több agresszióval, még több uralkodási hajlammal és követelőzéssel, vagy pedig passzivitásba vonul a hobbija és az egyéb szórakozások, vagy a munkája felé kivonul viszonylagosan a családi életből. Nézzük végig, hogy mi történik egy nővel, egy asszonnyal, a feleséggel. Ugye, ha azt éli meg, hogy a férje nem figyel rá, hogy nem elégíti ki az ő epekedő szeretet vágyát, nem kapja meg azt a támaszt a férje részéről, ami neki elégséges lenne, hogy biztonságba érezze magát, ahogy ő gondolja, hogy mitől érezheti biztonságban magát, akkor azt mondja, hogy hát a férjem ezt nem adja meg, nem is figyel rám, nem vagyok igazán fontos a számára, tehát nem is igazán szeret. Nem? Könnyen ide futtatja ki egy nő a gondolatait, hogy hát engem nem is igazán szeret. Kik szokták kérdezni a társuktól azt, hogy szeretsz? De ugye főleg a feleségek teszik fel ezt a kérdést a férjüknek, hogy szeretsz? Mert valahogy úgy érzik, mintha lebegnének, bizonytalanságban lebegnének. Nő nem érezi magát a férfi önzése következtében, az elutasítása következtében, az agresszió következtében, nem érzi magát biztonságban a férje mellett, és milyen viselkedéssel válaszol? Felfokozódik a minden, ugye még több kritikával, még több megszólással, sértegetéssel, önzéssel, és megjelenhet a szorongó érzés is benne. Ezt a szituációt, ami kialakul, röviden, vázatosan így lehetne lejegyezni, hogy a férfi egyfajta önző, kihasználó magatartással fordul a feleség felé, a feleség pedig egy bíráló, vádaskodó lelkülettel válaszol. Ugye? Tehát önző, kihasználó lelkület, ez inkább a férfiak magatartása, a feleségé pedig bíráló és vádaskodó. Ezt úgy nevezi a keresztény házasság könyvben a Feri bácsi, a szerző, hogy ez a lelki perpétum mobile. Ugye, öröki ez mozog közöttünk, hogy szeretnélek, ha tisztelnél, és tisztelnélek, ha szeretnél. Ez így van leírva, de nagyon jó frappáns megragadása a lényegnek. Lelki perpétum mobile. Évek, évtizedek le tudnak így csengeni házastársak életében, és talán soha nem jönnek rá, hogy milyen ponton kellene változtatni, milyen magatartást kellene megváltoztatni. Ugye ki kezdje előbb, ki változtasson, ki alakítsa át a hozzáállását. Sokszor viták kerekednek abból, hogy hát miért nem csinálja már másképp a társam azt, amit tesz velem. Mi is a megoldás? Tegnap röviden, úgy tudom, volt utalás az Efézus levél 5. fejezetére a Bibliából, ahol Pál apostol a Krisztus és az ő egyháza példáját segítségül hívva tanácsot ad a házastársaknak arra nézve, hogy ők egymással hogyan építhetik fel a kapcsolatukat, hogyan lehet az tartós, tartalmas kapcsolat. Az 5. fejezet 21. versétől egészen a 33. versig szól a leírás, én nem olvasnám fel az egészet, csak néhány Biblia verset. Az 5. fejezet 21. versétől. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyokat is saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és úgy a nő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek. Eddig szól, és még a 33. verset tenném hozzá, hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, ez majd a férjekre vonatkozik, és itt az asszonyokra vonatkozó rész még ennyivel egészül ki, az asszony pedig meglássa, hogy férje a férjét, és itt a tiszteletadás szó van a görögben. Tehát így kerek, kezdődik a 21. versben azzal, ami mindegyikünkre egyaránt vonatkozik, férje és feleségre, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. És sokszor a 22. verstől kezdjük, és azt mondjuk a mi férjek, hogy látod, asszony, azt írja az ige, hogy engedelmesek legyetek egymásnak, és ez így van rendjén, ugye? Ezt így kívánom tőled, de a 21. vers már ide tartozik, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Kölcsönös az engedelmesség. És az a feleségnél ezt hangsúlyozza elsősorban, hogy engedelmeskedni tudó és tiszteletet kifejező magatartással élő társa legyen a férjének, mondja a végén. Ugye az asszony pedig meglássa, megértse, gyakorolja, hogy tisztelje az ő férjét. Nagyon fontos dolog, nagyon nagy fontossággal bír. Kifejezni a feleség részéről a férjnek azt, hogy elfogadlak tekintélynek az életemre nézve, tekintéllyel bír számomra. Ugye, ha meggondoljuk a Krisztus és egyháza párhuzamot, hát elég furcsa lenne, ha az egyház, a hívő ember nem tekintené maga felett valónak, maga felett állónak, példának, segítőnek az életében Krisztust. Ugye elég furcsa lenne. Ehhez hasonlítja a bibliai leírás a nő magatartását, ahogy az egyház engedelmes. Ahogy az egyház meghódol Krisztusnak, úgy tanulja meg a feleség az engedelmességet és a tiszteletadást a férje számára. Érezze a férje részéről azt, hogy tekintélyként tartja maga előtt, hogy a szavához igazodik, hogy a szavára ad. Ugye majd felvetődnek, vagy bizony felvetődtek bennetek kérdések, majd még azt elaprózzuk az előadás további részében, és elő fog jönni, hogy hogyan tegyük ezt részleteiben is gyakorlattá. A férnek pedig elmondja azt a 25. verstől, hogy ti férfiak szeressétek feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítva a víz fürdőjével, az ige által. És a 28. vers, úgy kell a férfinak szeretni az ő feleségét, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Ugye a férnek azt mondja Pál apostol a Krisztus és egyháza hasonlatból kiemelve, hogy szolgálja a feleségét. Amint Krisztus szolgálja az egyházat, úgy szolgálja ő is a feleségét, mint a saját, megmagyarázza nekünk férfiaknak egyszerűen, azt mondja, hát ahogy törődsz az életeddel, törődsz a külsőddel, törődsz önmagaddal, olyan módon törődj a társaddal. Ugyanolyan értéknek, kincsnek, fontosnak tartsad. Hogy a mi férfiak hajlamosak vagyunk ilyen funkcionális jelleggel gondolkodni az életben mindenről, a társunkról is. Hogy ahogy az autót megvesszük és használjuk, kulcsra indul, ugye a feleségünket is leakasztjuk a szökről, és kulcsra indul nála a mosogatás és sok minden egyéb. Ugye mi ilyen funkcionálisan gondolkodók vagyunk, ezt nem lehet fenntartani sokáig. Vagyis hát attól függ, hogy tűri a feleség. Azt mondja, nem, a férfi az, aki először is szolgál. A férfi az, aki arra hivatott, hogy kifejezze a másik felé, ahogy kezdi az elején is, hogy szeressétek. Fejezd ki a társadnak azt, te férj, hogy érték számodra. Hogy a legnagyobb értékkel bír számodra. Hogy valóban igaz az a belső igénye a társadnak, hogy első kell legyen az életedben. Az első helyen kell legyen az életedben. Az Isten után. A Teremtő Isten után. Semmi más nem előzheti meg a feleségedet. De a férj számára ugyanezt a helyet kell biztosítsa a feleség. se a hivatás, se a szórakozás, se a bármilyen más dolog, nem szabad, sem a gyermekek, nem szabad, hogy megelőzzék a társunkat az életünkben. Mindig ő kell a második helyen álljon a Teremtő Isten után. Ezután jött bármilyen hivatás, bármilyen szent hivatás, bármilyen szeretett hobbi, bármilyen világbajnok kifoci meccs, bármi. Csak utána jött, ha a feleségemre nézve rendezett az a dolog, hogy ő az első az életemben, utána vagyok jogosult a többi dologgal foglalkozni. Tehát nekünk értésére kell adni a feleségünknek, hogy rendelkezésére állunk, hogy szolgáljuk őt, hogy bármiben támaszt találhat mi bennünk, bármire nézve támaszt találhat mi bennünk. Ez is rendkívül fontossággal bír. Gondolom, feleségek, bőségesen bólogathatnátok, vagy igenelhettek, hogy a Biblia a házasságot itt is, látjátok, egyházhoz hasonlítja, csak két fogalmat, két megfogalmazást hadd emeljek ki a keresztény élet szemlélettel kapcsolatosan. Egyaránt férjeknek, feleségeknek érdemes figyelembe venni. Azt mondja Pál apostol, egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztust. Egy igazi keresztény házastárs ezt alapnak tartja meg az életében, hogy a terhét hordozza a másiknak, mert tudja, hogy csak így töltheti be a Krisztus Jézust. Ebben élen jár a férj, majd lesz külön a férfi és külön az apa szerepről, ebben élen járó példa a férj a házasságban. A másik Biblia vers így szól, egymást különnek tartva önmagunknál. Ja, hányszor soroljuk fel magunknak, a másiknak a kiválóságait, az értékeit, ami tisztelünk benne, ami szeretetre méltó benne, amiért éppen belé szerettünk, és nem a szomszédjába, amiért őt választottuk. Szóval hányszor soroljuk fel ezeket az értékeket, vagy kopik el mindez, kopik meg a fénye a társunknak, és marad az a lista, hogy mi minden probléma van, az gyarapodik, emes csökken. Ja, hogy ezt a folyamatot fel kell számolni az életünkben, hogyha tartós, értékes kapcsolatra vágyunk. Hogy milyen gyakorlati magatartásra van szükség, itt öt dolgot szeretnék majd említeni, és itt előjönnek bizonyos részletkérdések is. Az alap jobbára abból lehetne kiindulni, az lehet az alapja mindennek, hogy meg kell értsük, lehet, hogy erősnek hangzik a kijelentés, de meg kell értsük azt, hogy legtöbbször igazából nem a társunkkal van a baj, hanem azzal, ahogy mi reagálunk rá. Ahogy mi viszonyulunk az ő személyére, az ő magatartására, az ő gondolataira, az ő érzéseire, az ő kívánságaira, tehát ő rá. Legtöbbször azzal van a baj, ahogy mi reagálunk. Járok egy fiatal lányhoz, rendszeresen találkozunk, súlyos pánikbeteg, most már csillapodik, és egy nagyszerű kis tanulmány kötetet tudtam beszerezni, a 15 lecke van benne, a gyógyulás útjára segíti őket, és ott is egy alapszempont az volt, hogy értsd meg, hogy valójában az a problémát, hogy te az egyébként szokásos dolgokra, amire mások normálisan reagálnak, te rosszul reagálsz. A reakcióidra van a probléma. Mikor ezt a lány megértette, mázsás súlyok pottyentek le róla. Megnyugodott, hogy nem vádolta többé magát a betegség tudatával, vagy a betegsége kényszerével, nem is tudom, hogy fogalmazzam pontosan. Nekünk is ezt le kell szögezni, hogy a reakcióinkkal van a probléma, és azt kell szemügyre venni, hogy mind szükséges változtatnunk. Nem tudom, hogy ki hányszor vette már sorra azt, hogy mivel bosszantja fel a másikat. Hogy mik azok a dolgok az életében, amivel kellemetlenséget okoz a másiknak. Amitől tudja, hogy ő most meg fog szomorodni, el fog keseredni, vagy éppen felháborodik, vagy éppen dühös lesz, amivel megkísértjük és vétkezni fog. Sorba tudtuk-e már ezeket venni a hétköznapjaink során? Pedig szükséges lenne. Ugye sokszor a másik hibáira mi úgy reagálunk, vagy a mi hibáinkra is úgy reagálnak a társaink, és mi is az övékre, hogy hát már százszor megmondtam, hogy nem így, nem úgy, nem amúgy. Biztos ismertek azt a gyermeknevelésről szóló könyvet, hogy már százszor megmondtam. A gyereknek is a szülő százszor megmondja, de mit kell megértsen végül a szülő? A könyv is erről szól, hogy nem az a kérdés, hogy a 101-szer majd már végre leesik neki a tantusz, próbáld meg még egyszer, hanem az, hogy te szülő, értsd meg már végre egyszer, hogy neked kell megtanulni helyesen bánni a gyerekkel. És itt is ez lenne a lényeg. Sorba vehetjük a hibáinkat, sorba végig gondolhatjuk azokat, és elég könnyű dolgunk van, mert általában a környezetünk gyorsan tudomásunkra hozza, még a társunk is, hogy mik a problémák velünk, de ahogy nekünk sem segít az, hogy már százszor is megmondták, hogy a társunknak sem fog segíteni. Nekünk meg kell tanulnunk másképp reagálni egymás gyengeségeire. Hát mik ezek a megfelelő reakciók? Ebben a Házas párbaj című könyvben benne vannak ezek részletesebben kifejtve. 5 dolog. Az első az elfogadás. Ugye mindkét személlyel kapcsolatosan megemlítettem, hogy mindannyian nagyon vágyunk az elfogadásra. Mindannyian érzékenyek vagyunk arra, hogyan miként viszonyulnak hozzánk. Akit kritizálnak, az védekezik. Akinek szemrehányásokat tesznek, az menekül. És általában azt a hibát követjük el, hogy nem a másiknak a tévedését célozzuk meg a kritikánkkal, hanem magát, a másik embert. Ugye őt alázzuk meg azzal, hogy mikor megkritizáljuk. Nem azt mondjuk, hogy nézd, ezt most rosszul tetted, hanem te ilyen vagy. Ugye valahogy így szoktuk megfogalmazni. Ha nem is így vezetjük be, vagy nem így fejezzük be, de mégis a minősítésünkben benne van, hogy az egész lényéről alkottunk most véleményt. És nem tudtuk külön választani, hogy a szeretett embertársam, aki küszködik bizonyos gyengeségekkel. És ezért mellé állok és segítek neki. Az elfogadás az első dolog. Ráadásul még nagyítani is szoktunk a hibák felfedése terén, közben még nagyítani is szoktunk, megfelelő indulattal fűtötten rárontunk a másikra, hogy ez is az a bajom veled, főleg, ha már gyűjtögettük egy ideje, hogy már, most már aztán elég legyen, és akkor ugye kellemetlenül megszégyenítjük a társunkat. Gúnyolhatjuk sajnos a gyengeségeiben egymást. Hányszor ki csúfolják egymást házastársak? Ugye ezek már annyira fájó dolgok a két ember kapcsolatában, akik szeretettel kötődtek korábban egymáshoz. Nekünk meg kell tanulni arról azt, hogy elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen. Meg kell tanulnunk azt a képességet, hogy nem mi akarjuk megváltoztatni a másikat. Nagy kívánság, nem? Nagy kívánás, nagy feladat. Lemondani arról, hogy mi akarjuk megváltoztatni. Nem azzal van a probléma, hogy változnia kell, hogy megláttuk azt, hogy a másiknak mik a gyengesége, és hogy változtatásra van szüksége. Lehetséges az, hogy bizonyos megfelelő módon tudomására hozzuk, hogy milyen problémás dolgokat látunk a társunk életében, de itt megállunk. És innét kezdve rábízzuk azt, hogy akar-e változni, vagy nem. Itt meg kell állni. Egy keresztény ember itt megáll. Egy szerető ember itt megáll. A másikat tisztelő ember itt megáll. Az Isten is megáll előttünk. Feltár számunkra valamit, és utána vár, hogy mi mit döntünk. Ugyanezzel tartozunk mi is egymásnak. A másik ember szabadsága megkívánja tőlünk, a másik ember iránti szeretet megkívánja tőlünk, hogy itt megállunk. Feltárjuk a hibát megfelelő módon, és utána hagyjuk, hogy ő döntse el, hogy változtat-e. Persze az ember türelmetlen, és azt mondja, hogy na de mikor akarja már? Meg miért már nem most? Meg ugye türelmetlenek vagyunk, de a szeretet hosszú tűrő és jóságos, mondja a Biblia. Az isteni szeretet hosszú tűrő és jóságos. Gondoljunk bele, milyen nagy hivatás hozzányúlni a másiknak a gyengeségeihez. Milyen mély szeretetünkről kell biztosítani a másikat, akkor miközben felfedjük számára, hogy milyen probléma van vele. Milyen problémát látunk az életében. Hogy az ne megkeményedés, ne vádolást érezzen, hanem vágyat ébresszünk benne, vágyat fakasszunk benne, hogy változtatni akarjon. Ez milyen tapintat kell, milyen finomság kell. Ha az Isten csak egyszer engedné meg magának azt a keménységet, ami nálunk mondjuk csak úgy gyengébb durvaság, nem is a legdurvább vonásunk, akkor azt hiszem, mi nagyon hamar összeroppannánk, nem? Mi pedig egymás iránt milyen sokszor egész durva keményen viszonyulunk. Türelmetlenül. Tehát értsük meg, hogy meg kell tanulnunk a szeretetnek azt a képességét, hogy hozzá tudunk nyúlni a másik gyengeségeihez. Mióta ezt jobban megértettem, azóta egyre kevésbé merek megszólalni. Egyre kevésbé merem tudomására hozni a feleségemnek, hogy mik a gondok, mert egyre jobban érzem, hogy ehhez még kicsi vagyok. tényleg ezt jegyezzük meg, és tanuljuk meg ezt az elvet, hogy elfogadom, tudom elfogadni a másikat mindenestől. Férj a feleséget, feleség a férjet. Mindenestől. És rábízom a változás lehetőségét. A következő dolog a megerősítés. Hogy tekintetbe veszem azt, hogy milyen értékekkel bír a társam. Milyen pozitív tulajdonságai vannak, milyen erősségei vannak, és azokat igyekezem kiemelni. Igyekezem a megbecsülésemet ezekre vonatkozóan kifejezni. Nem akarok dicséretről szólni, nem megfelelő szó, ugye, hogy dicsérgetni. A gyereket sem szeretjük, mert felnőttet sem dicsérni kell. De a megbecsülés az nagyon fontos. Amikor házasságot kötöttem Adriennel 10 éve, akkor ez a fogalom lebegett leginkább előttem, hogy megbecsülni. Pozitív és negatív példák sokasága tanított meg erre, és azóta is tanulom betölteni ezt az egy szót, ezt az egy fogalmat, hogy megbecsülni a társunkat. A maga értékeiben, pozitív vonásaiban megragadni őt, és így azon keresztül is, hogy azt kiemelem, hogy azt azok által az elfogadásomat éreztetem vele, így megerősíteni őt, erre nagy szükség van. De nem szoktunk erről túl sokat gondolkodni, főleg amikor már elmérgesedik a helyzet két ember között, hogy mik az erőssége, egy korábban is utaltam már erre. Megbecsülésünket ki kell fejezni őszinte szavakkal, igaz dolgokra vonatkozóan, konkrét helyzetek esetében nem hízelegni kell, nem manipulálni kell, hanem megbecsülni kell a társunkat. Az a lélek forrást fog fakasztani. A lélek, lelket meg fogja erősíteni. Olvastam ebben a könyvben egy leírást, hogy egy férj elhatározta, hogy rájött, hogy ezt hányszor elmulasztotta, és elhatározta, hogy hát most mindent megtesz, hogy a felesége érezze, hogy ő szereti és megbecsüli. És hát látott rajta egy szép cipőt, ami újnak tűnt, és mondta, hogy de gyönyörű cipőd van ez a feleség. Igen, már egy éve hordom. De hogy nem jött be elsőre, de szóval valami ilyesmit kell, ilyen próbálkozásokat kell tegyünk, hogy amit esetleg már nem fény lett úgy számunkra, vagy elfeledett lett a társunkban, azokat vegyük elő, és hozzuk a tudomására, hogy mi azokért szeretjük őt, azokkal szeretjük őt, és nagyon fontos számunkra, éppen hogy azokból tanulunk esetleg tőle. Azokat mi is szeretnénk magunkévá tenni, amikben ő erős. Ezekről biztosítsuk a társunkat. Aztán a harmadik dolog a kiegészítés. A tudatos törekvés arra, hogy a gyengeségeit nem elmarasztalom, hanem mellé állok és segítem. Támogatom őt, hogy sikeres legyen az élete minden hivatásában. Mint feleség, mint anya, vagy mint férj és apa, meg mint a foglalkozásában fáradozó embertársam. Mellé állok, hogy az ő tervei az életében pozitívan kibontakozhassanak, és boldog lehessen, érezze, hogy az élete megbecsülést nyert, és támogatást kap, és kibontakozhat, és beérlelődhet, hogy ezt általunk érezhesse a társunk. Ez egy rendkívüli fontos dolog megint csak. De hányszor leszóljuk egymás hivatását, nem? Hogy te csak ennyit tudsz, meg te csak ezt csinálod, te csak ezt tetted, mi férfiak könnyen mellőzzük a feleségünk megbecsülését és a fáradtságainak a kiból való hát teher átvállalást, pedig ezzel tudnánk nagyon felemelni a társunkat, a feleségünket. Van Vörös Sándornak egy gyönyörű mondata, azt írja, hogy a hiányosságon váljék jósággá benned. Azt már tegnap este itt vagy valahol, nem is tudom, idéztem, de annyira szép mondat ez, hogy hiányosságon váljék jósággá benned. Ugye, ha meggondoljuk, mit fejez ki, hogy amikor felfedezed, hogy mitben vagyok gyenge, akkor az benned ne panasz szót szüljön, ne elkeseredést, ne csüggedést, ne azt, hogy na hát ennél többre számítottam, ne ilyen gondolatok szülessenek benned, ne számon kérd rajtam, ne kössél belém, hanem váljék jósággá benned a hiányosságon felfedezése. Fakassza benned azt az érzést, hogyha megláttam a gyengeségét, akkor mellé állok, hiszen egyedül nem tud elég erős lenni, hogy abból kiemelkedjen. Nagyon szép ez a gondolat az ő írásában. A negyedik dolog a visszajelzés lehetősége. Ez arról szólna, hogy egy közös megegyezés alapján jelezzük egymásnak, hogy mi az, ami nagyon kellemetlen a másik részéről. Hogy mondjuk a férfi, a férj mondjuk elég arrogáns, túl harsány, túl gyorsan akar döntéseket hozatni a családjával, a feleségével. És akkor van-e valami jel, mondjuk, amiben megegyeztek, hogy a felesége vagy a férj felmutat valamit, vagy mond egy szót, és ezzel megállítja a másikat. Eszébe jutatja, hogy vigyázz, amit most csinálsz, az nekem kellemetlen. Talán kicsit játékos dolognak tűnik, de mégis működésbe tudja hozni a házas feleket, és meg tudja óvni őket a sérülésektől, az újabb és újabb sérülésektől, mikor felpörög a férj mondjuk, főleg ugye mi szoktunk gyorsan intézni dolgokat, és a feleség odá is azt mondja, hogy tudod, most ezt ne. És akkor megállok, megszívlelem, hogy ha ő jelzett, én nem is érzékeltem, de ha ő jelzett, akkor ebben van valami, elfogadom és megállok. És visszatolatok, és újra kezdem, újraindulok fele akkor a sebességgel, nem? Szóval lehet ilyen jelzésrendszert bevezetni kettőnk között, hogy mi a kellemetlen számomra, vagy a gyermekeink számára, légy szíves, ne csinálj tovább. És fogadjuk el ennek a működését. És az ötödik dolog, ami egy keresztény házasságban természetes kell legyen, a hálaadás szabálya. Azt, hogy hálát tudunk adni egymásért a Teremtő Istennek. De tegnap szó volt arról, hogy az Isten szerzi a házasságot, a maga titokzatos módján találkozik, útjain vezeti egymáshoz a két szemét, és rendezi úgy a dolgokat, körülményeket, a szívünk gondolatait, érzéseit, hogy végül egymást választjuk. Ne felejtsük el, hogy ajándékként kaptuk egymást, akármennyire kis értékűnek, kevés értékkel bírónak is látjuk esetleg később a másikat, akkor is ajándék. Ajándék, nem a saját tulajdonunk. És ne felejtsünk el hálát adni azért, hogy kaptuk. Hogyha megpróbálod, megterhelőbb is a társunk az ő személyében, az ő életével, akkor is ott van egy Biblia vers tanácsul, a Róma 8:28. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Minden együtt munkálkodik a jóra. Az Isten jónak látta, hogy a társam által engem is formáljon. Az ő gyengeségei által akar engem edzeni, erősíteni, még bölcsebbé, még kitartóbbá tenni, még türelmesebbé tenni, és sok minden mégé. Meglátni azt, hogy a társam éppen, hogy eszköz az Isten kezében, ahogy mondja a költő, Isten oltókése az életemben, hogy engem formáljon és alakítson. Ha ezt a szemléletet elveszítjük, bizony nagyon sok kárt szenvedhet a kapcsolatunk. Hogyha imádkozunk a társunkért, és hálaadással köszönjük meg az Istennek őt, akkor az egyrészt megváltoztatja a magatartásunkat irányába. Megerősít bennünket, hogy megvalósítsuk ezeket a gyakorlati dolgokat, amiket fel is soroltam, hogy másképp tegyünk, és meg fogjuk látni, hogy a mi megváltozott magatartásunk következtében ő is meg fog változni. Így megválaszolt a kérdés, hogy ki kezdje el. Aki előbb tud hálát adni a társáért, az már is kezdheti. És hogyha imádkozunk a társunkért, még egy dologra eljutunk, másképp is fogjuk látni. Másmilyennek fogjuk látni, mint így a hétköznapokban, a küzdelmek során, a harcaink során, másnak fogjuk látni. Próbáljátok ezeken a dolgokon végigmenni, próbáljátok magatokat visszaellenőrizni, talán csak csendben, belül, talán elmondva egymás előtt is, de átgondolni ezeket, hogy mennyire ismertétek fel ezt a tisztelyszeres küzdelmet, ezt a perpétum mobilét egymás között, és hogyan próbáltok fölé kerülni, hogy próbáltok ezt végre status quo állapotba hozni, és leállítani, és vége, és átalakítani, és egy másik perpétum mobilét beindítani, ami a kölcsönös tiszteleten alapul, amiben a feleség az engedelmesség és a tiszteletadás, a férj pedig a szolgálatkészség, a támasz szerepével van jelen folyamatosan.